Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
No kérem, akkor mai beszélgetésünk szenvedő alanya Plessinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, és tiltakozom. Lelkesen és a feladatra felkészülve.
Akkor mazoista vagy.
Ennek örülünk.
Na, orosz-ukrán helyzet piaci szempontból jó reggelt köszöntünk az adásban. Nagyon kulturált volt a kollega, hogy emlékeztetett erre. Mert én nem feledkeztem volna róla, mert annyira a téma érdekel, és annyira remegek a gondolattól is, hogy erről megint beszélhetünk, mert ugye a politikai részét ezt felgöngyörítettük Feledi Botondal nem oly régen, de most nézzük meg, hogy hogyan reagáltak a piacok. Egyáltalán az nekem nagyon furcsa, hogy a magyar piac, meg az európai piac, az kevésbé ideges ettől az egésztől, mint az amerikai. Ez miért van így szerinted?
Hát önmagában úgy vezetném fel ezt a rövid elemzést, hogy nagyon nehéz helyzetben van minden befektető, mert politikai kockázatokat lefordítani a piacok nyelvére, ez az összes kockázat közül messze a legnehezebb feladat. Egész egyszerűen ennek az az oka, hogy ugye mi amúgy is, mint ilyen pénzügyi tanácsadók, amúgy is egy bizonytalan világban működünk, sok-sok feltételes módban megfogalmazott mondatot mondunk a partnereknek, ügyfeleknek, de ezek a feltételes módok, ezek inkább jövő időben értelmezhetők, ugye nem tudjuk, hogy mit hoz majd egy év múlva, egy hónap múlva a sors a piac. A politikai kockázattal az a probléma, hogy ott már jelen időben is csak feltételes módban tudunk beszélni, tehát eleve a kiinduló pontról nem tudjuk, hogy helyesen látjuk, és ilyenkor van nagy szükségünk külpolitikai szakértőkre, például ezt a Millás reggeli szállította, amit ezúttal is köszönök. Innentől kezdve az, hogy az amerikai-európai piacok közötti különbség mire vezethető vissza, vagy visszavezethetőek kifejezetten a meglévő politikai kockázatra, erre csak nagyon óvatosan tudok reagálni, de a gyanúm az az, hogy ezekben az esetekben van egy általános kockázat kerülő attitűd a befektetőkben, és egész egyszerűen azt dobják el, amiben korábban a nagyobb eredményeket realizálták. Tehát ilyen helyzetekben a korábban sikeres piacok szenvedhetnek rövid távon jobban, mert hogy ott nagyobb nem realizált nyerességeket halmoztak fel a befektetők, tehát én ezt sejtem a két piac közötti különbség mögött. Nem feltétlenül a politikai kockázat lefordítását az amerikai piacokra, nem is lenne logikus a földrajzi távolság miatt, inkább a korábbi teljesítmény lehet mögötte.
Már számszerűsíthető, hogy egyáltalán becsülhető, hogy mely szektorok, mely cégek, mekkora veszteséget szenvedhetnek el, vagy pedig pontosan azért, mert hogy a szankciók is teljesen bizonytalanok, egymásra reagálnak, egymásra küzengetnek, egymást méricskélik a felek, úgyhogy akkor ez így teljesen bizonytalan, és nincs értelme ezzel foglalkozni.
Hát értelme van, de a hiba határ ezekben az esetekben sokkal szélesebb, mint egy nem politikai kockázat esetén. Ugye, amit itt a kollégákkal beszélgettünk, és nagyon ritkán van olyan, hogy például az aranyat, mint eszközt úgy ki tudnám emelni, és egy nagyobb meggyőződéssel tudnék róla beszélni, de azt gondolom például, hogy ebben a közegben tényleg nem lesz nagyon más hiteles menekülő pálya, mint az arany. Tehát ilyen rövid távon ennek a terméknek így a felülteljesítését így merném prognosztizálni. Hasonlóképpen ugye azok a szektorok, amelyek nyersanyagkitettséggel bírnak, én azt gondolom, hogy ott lehetnek tartósabb hatások, de itt már ugye megint a mélyebbre kell ásni, hogy a nyersanyag milyen szempontból, tehát mondjuk egy olajgázára kitermelői szempontból érinti-e, vagy ebben az esetben azt gondolom, hogy egy felülteljesítő szektorra lehetne számítani, ha pedig valaki felhasználója ezeknek, ott nyilván egy magasabb árral fog szembesülni. Tehát ennyire lehet a mélyére ásni, de ez tényleg nagyon nehéz. Van nekem egy ilyen apró kis hobbim itt az elmúlt időszakban, ha nem is a részvény, de inkább a devizapiacokat nézegetve, próbálok egymáshoz, ugye mi régiónkban egymáshoz képesti devizamozgásokat nézni. Nagyon véleményes, amit most mondok, nyilván lehetnek más meglátások is. Én a zloty forint keresztárfolyamának a mozgásába látok bele némi politikai töltöttséget. Nyilván az egyes államoknak a diplomáciai attitűdje, ez mindenki számára ismert. Nem mondom, hogy feltétlenül csak ennek köszönhetően, nyilván van egy magyar monetáris politika is mögötte, de úgy illeszkedik a képbe, hogy a forint az elmúlt időszakban felül tudja teljesíteni a zlotyit. Tehát, hogy ilyen apróságok esetleg megfoghatók, de még egyszer sok a bizonytalanság.
Mi ez a különbség? Ez nem egészen egyértelmű.
Hogy a lengyelek ellenségesebbek az oroszokkal szemben, mint a magyarok?
Hát igen, hogy talán ott a diplomáciai oldal az túltöltöttebb lehet.
Értem.
De, mondom, ez de hát a kimondottan orosz relációban, mert ugye uniós viszony tekintetben nagyjából hasonló.
Aha. Igen, na most figyelj, kockázat és kockázat között különbséget tesznek a tőzsdei befektetők? Ezt hogy látod? Mondok egy példát, energiaárrobbanás, az ugye nem került le a napirendről. Fed kamatemelési ciklus. És akkor ennek tetejében itt van a növekvő infláció, és itt van az orosz-ukrán konfliktus. Ezeket így rangsorolják, mikor döntenek befektetési kérdésekben?
Remek a kérdés, köszönöm, mert szerintem tudatosan megélve, most beszélek így a saját, kell úgy fogalmaznék, az általunk ismert, illetve akikre rálátással bírunk arra az ügyfélkörre. Én úgy látom, hogy nagyon tudatosan megélt ilyen Excelben levezetett különbségtétel nincsen, de azért a reakciófüggvények jól láthatók. Tehát például a tegnapi napon azzal talán nem lépek át határokat, azt el tudom mondani, hogy egy nagyon jelentős forgalom volt még a hazai tőzsdén is. Jelentős részvényárfolyamesések voltak reggel, amit kiváló vételi lehetőségként éltek meg szokatlanul nagy számban kis, meg kevésbé kis befektetők. Tehát ilyen értelemben a politikai kockázat megélése az egy nagyon rövid távonak tűnik, ez különben illeszkedik, hogyha szabad ilyen fennköltem fogalmazom, mert ilyen sok éves tapasztalatomból, hogy nagyon hamar lecsengenek ezek az epizódok, mert egyszerűen túl komplikált, túl zavaros, és egyszerűen belefáradnak a befektetők. Tehát egy rövid távú, ilyen vásárlásokat már láttunk a tegnapi nap folyamán is. Az energiáremelkedés, az infláció, Fed politika, ez egy jóval komplexebb kérdés, és tegnap szembe jött egy külföldi nagy háznak az elemzése, ők is inkább ezeket a kockázatokat érzik tartósan relevánsnak a piacokra. Ugye itt az orosz-ukrán válság abból a szempontból kavarhat be, vagy ronthatja tovább a helyzetet, hogyha ennek következtében az olaj, illetve gázárak tovább emelkednek, ami látható is, hogy emelkednek. Ez az amúgy is jelentős inflációs nyomást tovább ronthatja. Ez arra kényszerítheti a jegybankokat, hogy gyorsabban emeljenek kamatot, gyorsabban szigorítsanak, aminek hát ökölszabály szerint, ami vitatható, de ökölszabály szerint ugye nem fog jót tenni a piacoknak, tehát ilyen áttétes, tartós hatás lehet. De még egyszer csak ezt a hosszas, barokkos mondatot összefoglaljam, a politikai kockázat tartóságát azt mi nem érzékeljük az ügyfélkörben, a monetáris politika, inflációs problémák azok tartósabbak tűnnek.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy privátbanki portfólió kezelésénél sincs szükség akkor nagy átrendezésre, kimondottan itt most a válság miatt, mert ezek azért hosszabb távra szólnak, vagy azért ilyen finom hangolásokat most kimondottan emiatt végrehajtatok?
Tehát az aktívabban kezelt portfólió elemeket, amit mondjuk ilyen vagyonkezelésbe kezelt, tehát ahol mondjuk a mi diszkréciónk dönteni arról, hogy a portfólióval mit teszünk, apróbb ilyen defenzív lépéseket tettünk azokkal az ügyfelekkel, akik aktívabban vannak jelen a piacon, és a portfóliójukat közelről követik, tettünk apróbb lépéseket, de hogy nem érintette talán olyan mértékben a portfóliót ez a mozgás egyenlőre, hogy bele kellene rohannunk jelentősebb átrendeződésbe, pontosan azért, mert elég gyorsan, hát elég ránézni a a hazai piac egy két blue chipére tegnap nagyon-nagyon gyorsan változik a helyzet. A két évvel ezelőtti tapasztalat a pandémia kapcsán azt mutatja, hogy ez az alapkezelői nagy igazság, hogy nem feltétlenül okos dolog kibeugrálni pozíciókból, mi ebben úgy elég mélyen hiszünk amúgy.
Uh-huh. Na, okay. Akkor egy gyors váltással pattanunk rá egy másik érdekes kérdéskörre, ez pedig az ESG termékeké.
Leegyszerűsítve a zöld alapok, de mondjuk nem csak zöldség van.
A kommunikációból úgy tűnik, hogy itt mindenki nagyon akarja ezt. Követelik a befektetők, mert megváltozott az attitűdjük, és ők hirtelen nagyon környezetbarátok lettek, és aggódnak a bolygóért. Ezt az igényt meghallották az alapkezelők, tele van minden ilyenekkel. Közben azért, hogyha nagyon megvizsgáljuk közelről a kérdéskört, akkor látjuk, hogy vannak itt még korán sem tisztázott, ám de annál fontosabb kérdések. Akkor most hogy állunk ESG ügyben?
ESG ügyben úgy állunk, én éreztem némi iróniát, és nem is tudok feltétlenül vitatkozni vele, hogy most ilyen tyúktojás probléma, hogy az igény jelente meg először, vagy a termék. Őszintén szóval azt gondolnám, hogy az alapkezelők, a termék kibocsátók jutottak arra a következtetésre. Amúgy nem a közelmúltban, tehát ennek már ilyen tizenéves hagyománya van, hogy valami olyan üzenettel kell megjelenni, ami hiteles és szerethető. Ezzel amúgy abszolút szerintem semmi baj nincsen, és önmagával az ESG irányjal én nem is tudnék jobban egyetérteni, mint ahogy most. A probléma, amivel szembesülünk viszont, hogy a jelenlegi fejlettségi szintjén ez a koncepció, ez még rettenetesen fluid. Tehát ezeket a hívószavakat, hogy zöld, hogy fenntartható, ezeket kicsit hasonlít a politikai kockázathoz, hogy igazán szépen számszerűsíteni, valamilyen objektív referenciához képest mérni, rettenetesen nehéz. És hát akkor ebből fakadnak azok a problémák, hogy az ESG termékek tekintetében sajnos elég sokszor találkozunk olyan jelenségekkel, hogy olyan vállalatok részvényei, például olajvállalatok részvényei kerülnek elő egy környezettudatos portfólióba, aminek ott úgy Isten igazából nem nagyon lenne helye. Tehát, hogy ez egy probléma, amivel most azért a teljes iparág foglalkozik.
Hát de azért fordulhat ez elő, mert például én egészen pontosan tudom azt, hogy nincs egységes szabályrendszer, ami szerint ezeket az alapokat értékelni lehet abból a szempontból, hogy ezek most tényleg ESG szempontoknak megfelelő cuccokba fektetnek, vagy sem.
Ezt meg tudom erősíteni. Itt Európában zajlik talán lendületesebb szabályalkotói munka. Nem is csoda, hogy Európában került kibocsátásra az ESG jellegű alapoknak a háromnegyede, tehát számomra is meglepő volt különben, de Európában erősen lekörözte Amerikát. Egy jó irányba haladnak a dolgok, de valóban, amíg egy egységes és objektív rendszer nincsen, addig ezeket a termékeket én azt gondolom, hogy minden oldalról, kibocsátói, értékesítői, illetve befektetői oldalról is, hogy kerülni kell, csak kellő alapossággal kell megvizsgálni, hogy az ember miben nyúl, és nyugodtan kérdezzen mindenki. Kérdezzük egymást tulajdonképpen ebben a három szereplős játékban.
Uh-huh. Most egyébként ezek felül teljesítenek? Tehát most a hype viszi őket? Tehát, hogy van egy ilyen gondolat is, hogy mégis mindegy, mi van benne, csak hogy mivel Jóska Pista is ezt veszi, meg ez alá teszik a marketinget, ezért már önmagába ez fölértékelheti őket, illetve azokat a cégeket, amelyek benne vannak, illetve magukat el tudják adni ESG kompatibilis cégnek?
Igen, sok szempontból igen a válaszom a kérdésre. Egyrészt igen a válasz abban a logikában, amit felvázoltál, tehát van egy természetes kíváncsiság, meg kereslet a termék iránt. A második ok, hogy ezekben az ESG termékekben azért elő-elő fordul, hogy a húzó ágazatokat is bele teszik ugye az alapkezelők, amiről az előbb beszéltünk, hogy most ez... Hát ha nagyon akarom ESG, de nem feltétlenül ESG, viszont tudjuk, hogy Big Tech, és akkor meghúzza egy kicsit a teljesítményt. A harmadik, ami a vegytisztán és hitelesen ESG koncepció, és én azért, tehát még egyszer szeretném a Mundér becsületét is védeni, mert nagyon sok alap működik így, hogy valóban megszűrik a vállalatokat, és valóban csak azokat teszik bele egy ilyen portfólióban, aminek ott helye van, aminek az a magától értetődő következménye, hogy egész egyszerűen tényleg jobban működő, jobban menedzselt cégekbe.
Na de álljunk meg a dolognál egy pillanatra. Akkor ti most fenntarthatósági szakértők vagytok, szociális szakértők vagytok, és minden szakértők vagytok, politikai szakértők is? Mert az ESG szempontokban nem csak a fenntarthatóság van benne, hanem a social is, meg egy csomó mindent. Tehát meg kell nézni, hogy egy vállalat szociális tevékenységet folytat, tehát mit nevezünk szociális tevékenységnek. Nem üzletele csúnya bácsikkal egy vállalat titokban. Hát a mögött
vállalat irányítás milyen, tehát a governance.
Igen, az a governance része ennek. Csak így hirtelen nem ugrott be. Akkor most már alapkezelőkkel estetik, aki előtte külpolitikai pályát is befutott, valamit szociálisan érzékeny?
Hát én most elsősorban a pénzügyi közvetítőkről, tanácsadókról tudok nyilatkozni, és a válaszom az egy zajos és hetet-hét határig hangzó nem. Abszolút nem vagyunk ezeknek a kérdéseknek a szakértője, ezért is vagyok. Tehát ha ilyen geopolitikai ügyekben, vírusügyekben, meg egyéb ügyekben kell megszólalni, igyekszem nagyon óvatosan tenni, és remélem, hogy a kollégáim is így teszik, hiszen egy csomó olyan témában kellene állást foglalnunk, amire nincsen meg a megfelelő képesítésünk. Amire megvan, és ahol én magam is, és szerintem kollégáim is az ESG lényegét igyekeznek megfogni, az a Gábor előző kérdésére utalnék vissza, hogy hogyan teljesít pénzügyileg egy ilyen termék. Egyelőre azt látjuk, és a legtöbb tanulmány abba az irányba mutat, hogy ezeknek a hozama az összehasonlíthatóan nem ESG jellegű befektetéseket valamelyest meghaladja, és ami fontos, hogy ezek mellett a kockázata, amit az árfolyam ingadozásának a kilengései mértékében, vagy azzal mérünk, a kockázatuk rendszerint alacsonyabb. Tehát, hogy ez pénzügyileg, ez egy korrekt ajánlat, azt gondolom az ügyfelek számára, most nyilván agregáltan beszélek, nem lebontva az egyes termékekre, de egy pénzügyes erről az oldalról tudja elsősorban megfogni, és ehhez kéne egy jó erős szabályozói, meg egy nagyon rigid szabályozói környezet, hogy mi tehát föl sem merülhessen, hogy egy olyan termékhez nyúlunk jó hiszeműen, amiben esetleg egy olyan termék van, amit mi nem tudunk fölmenni. Hogy nem.
Na de mi van, ha mégis megtörténik? Mert akkor mondok egy példát a cégek oldaláról, fel kell ülni erre a divatullámra, ez a greenwashing, amikor zöldnek látszom, de nem vagyok valójában zöld. Ha ezt olyan jól csinálja valaki, hogy mondjuk még egy alapkezelőt is megtéveszt, és beteszi az ESG portfóliójába, aztán kiderül róla, hogy ő műanyag égetésével bányász kőolajat rabszolga munkával egy elnyomó diktatúrában, amellyel még üzletel is, akkor ott ki a felelősség?
Igen, eszembe jutott a zöldnek látszó tárgy kifejezés, itt hallgatva a kérdésfelvetést. Egyelőre a pénzügyi szektorban ezzel kapcsolatos tömeges jogi eljárásokról nem tudok beszámolni, de a szakmában, a szektorban nincs kérdés, nincs kétség afelől, hogy előbb-utóbb ezek a vitatott kérdések meg fognak jelenni, illetve jogi dimenziók elő fognak kerülni, ez egy szükségszerűség. Ami nagyon érdekes lesz majd ezzel kapcsolatban, és hát ez egy teljesen nyitott kérdés, hogyha még bizonyíthatóvá is válik, hogy valaki mondjuk egy ESG termékbe csomagolva nem odavaló vállalatot illesztett a portfólióba, hogy ezzel vajon hogy ragadható meg a károkozás? Tehát, hogyha kártérítést kér az ügyfél, akkor vajon ezért milyen mi lesz a kára, ezt hogy lehet számszerűsíteni? Én egyetlen egy ilyen lakossági ügyfélszintű ügyről tudok, az, talán a Financial Times írt erről nem is olyan régen, az Egyesült Királyságban egy kis befektető terelte be a tanácsadóját, hogy végül is nem azt a terméket, nem olyan szemléletű terméket kapott, mint ő szerette volna, és valamilyen szimbolikus kártérítést ezért kapott. Tehát én egy precedensről tudok, nincs kétségem, hogy ezek a viták intenzívebbek lesznek a következő időszakban, de nem lelőni akarom a bulit, de hogy ez valószínűleg egy következő beszélgetés tárgya, hogy aztán ezek milyen következményekkel jártak.
Oké. Köszönjük szépen.
Hát nem ígérjük, hogy megvárjuk, még ezek eljönnek, és akkor beszélünk az ESG-ről, valami azt sugja, fogunk még addig is bőven.
Így legyen. Köszönöm szépen, hogy köszönjük. Ezt megtehettük
ma. Köszönöm. Szia. Plessinger Gyulával beszélgettünk az orosz-ukrán helyzet piaci szempontjairól, piaci hatásairól, valamint az ESG termékekről és azok hitelességéről.